És szeretettel köszöntelek így együttesen is benneteket. Nyissátok ki a Bibliánk, Bibliát a Máté evangéliumnál, akinél van. A 26. fejezetben jól ismert igét fogok felolvasni, mert ez benne van az úrvacsorai szertartásban is. Máté evangélium a 26. fejezet, 26. versét olvasom. Mikor pedig ettek, vette Jézus a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és adta a tanítványoknak, és mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Ez egy nagyon sokszor hallott ige, ugye, ha más nem, negyedévenként biztos halljátok úrvacsora alkalmával. Nem tudom, hogy ti eltöprítettek már rajta, hogy tulajdonképpen mit is jelent a Bibliában a kenyér szó. Mit is jelent az, hogy mikor Krisztus azt mondta, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem. Mely életetek megtöletik azt tulajdonképpen, mit akar Jézus ezzel kifejezés, mit akar. Egyáltalán miért szükséges számunkra, hogy vegyük azt a kenyeret? Hogy ott a kenyér, ami jelképezi Krisztusnak a testét, amire ő is utalt, de miért szükséges számunkra, mondjuk minden negyedében, hogy magunkhoz vegyük a kenyeret? Tudjátok, a maga a kenyér az a Bibliában, vagy Krisztus, ahogy ezt elmondta János, a 6. fejezetében az mire is mutat. De az úrvacsorában is mire mutat a kenyér? Mit jelképez? Ugye emlékeztet Jézus halálára, nyilván, mert azt mondja, hogy az én testem életetek megtöretik. Emlékeztet, hogy ahogy haladtuk az imádságban is a bűntől való szabadulásra, a megtisztításra, és emlékeztet a maga az egész úrvacsorai szertartás is, közt a kenyér is, Jézus Krisztus második eljövetelére, az új földre. De azon felül még, mit is jelgép ez a kovásztalan kenyér Bibliában? Hogy? Igen, és a kenyér? És még? Mit jelent a kenyér a Bibliában? És kenyér egyenlő? Az is. Akkor lapozzátok fel János evangélium a 6. fejezetét, és a 6. fejezetét ből egy kicsit hosszabb részt fogok olvasni, mert itt nagyon jól kifejezi a Szentírás, és maga Jézus Krisztus a szavai, hogy mit is jelent az ő teste, mit is jelent az a kenyér. Ugye a 48. verstől olvasom. A János evangélium 6. fejezet, 48. versétől. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy ki egyék belőle, és meg ne haljon. Én vagyok am az élő kenyér, mely a mennyből szállott alá, ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok az én testem, melyet én adok a világ életéért. Egy kicsit kihagyok. Mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom nétek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztam azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, aként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, nem úgy, mint a ti atyáitok ették a mannát is meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Ezeket mondta a zsinagógában, amikor tanít Kapernaumban. Sokan akik hallják az ő tanítványai közül, mondanák, kemény beszéd ez, kihallgatja őt. Tudván pedig Jézus az ő magában, hogy emiatt zugolódnak az ő tanítványai, mondta nékik, titeket ez megbotránkoztat? Hát ha meglátjátok az embernek fiát, felszállan oda, ahol elég volt. A lélek az, ami megjelenít, a test nem használ semmit. A beszédek, melyeket én szólok nektek, lélek és élet. Azért gondoltam, hogy felolvasom mindent, mert ezek annyira összefüggő gondolatok, és látjátok, most ha rájönnénk végigelemezni, ugye nem úrvacsorán, akkor végigbeszélgethetnénk, mit jelent, nagyon sok minden van benne. De a lényeg, amit Jézus aláhúzott, a beszédek, amelyek én szülök néktek, na az lélek és élet, mi a kenyér? Hogy amit én szólok néktek, a kenyér, az a lélek és az élet. Csak akkor gondoljuk végig, hogy mit is jelent az, hogy lélek és élet. Mert ez is olyan, hogy mondjam, kicsit olyan teológiai kifejezés, nem? Hát lélek és élet, most mit értsünk mi az alatt? Azt még talán értenénk, hogy élet. De mi a lélek? Ugye, mert az Isten beszéde, az ige, az maga az élet forrása. Aki nem esz az ember fiának testét, nem iszta az a vért, szóval nincs élet abban. Tehát az igével foglalkozunk, az Isten igéjét magamukéjára tesszük, az Isten igéhez az egész lényünket hozzászoljuk, akkor azt mondjuk, hogy élhetünk. De mit jelent, hogy lélek? És hogy megértsük, egy kicsit messzebbről indítom, mit gondoltok, a teremtés munkája az fizikai munka volt, vagy lelki munka? Ugye az Isten teremtette a bolygót, meg hát mai nap is terem, de maga a teremtés munkája az fizikai, lelki munka volt. De mégis fizikai dolgot vitt végre az Isten, nem? Azt mondja a Szentírás Istenről, az Isten az lelki vagy fizikai lény? Hogy lehet a lelki lény fizikai is? Ha lelki. Azt mondja az írás, az Isten lélek. Minden, amit az Isten véghez visz, amit a lelki lény véghez visz, az lelki dolog. Semmi nem lehet olyan, ami csak testi lenne. Az Isten úgy teremtette az egész bolygót, hogy lelki volt. Miért volt lelki? Az Isten hogyan teremtett? A beszédével. Mit mondtunk, Jézus mit mondta az ő beszédére? Az én beszédem bizony lélek és élet. Ugyanaz a szó, hogy az Krisztus maga a testélet ige, ugyanaz a beszéd, ami minket is élet megteremtett, vagy életben tart, ugyanaz az ige, amit itt olvashatunk, az Isten az igá szólt, és meglett. És életet teremtett. Csak mondta, hogy legyen, ugye legyenek növények, legyenek állatok, és élőlények teremtek, nem? Emlékszünk, hogy mikor az Isten teremtett, akkor mi volt előtte, a teremtés előtt közvetlenül, hogyan írja a Szentírás? Hogy az Isten lelke lebegett a vizek felett. Az Isten lelke jelen volt. Ahol az Isten jelen van, az Isten beszéde jelen van, ott jelen van az Isten lelke is. A kettő tulajdonképpen elválaszthatatlan. Mi ezen a földön megtetjük azt, hogy az Isten lelkét különböztük az Isten beszédétől, akkor mondjuk azt, hogy az Isten beszéd azon semmi. Nincs benne erő. Az Isten beszéde mikor van hatalom? Ott van az Isten lelke. De az a hatalom, az mindig teremtő hatalom. Amiképpen az Isten lelke lebegett a vizek felett, és az Isten szólt, akkor meglett. Parancsolt és előállt. És ha most visszatérünk a kenyérre, akkor miért fontos nekünk táplálkozni a kenyérre? Mert amiképpen az Isten megteremtette az eget és a földet, és volt teremtő hatalma, az Isten igéje bennünk is teremthet új dolgokat. Ádámnak az Isten milyen testet formált? Lelki lény volt Ádám, vagy csak fizikai lény? Hogy van megírva? Lett Ádám, az első ember, azt mondja, élő lélekké. És a lélek szó szerepel. Mikor az Isten Ádámot megteremtette, Isten azt szerette, hogy az ember lelki lény legyen. Mert az Isten is lélek. Hiába Ádámot ugye nem a szavával teremtette, azt mondja, hogy, hogy formálta az ő kezével, de hogyan kire hasonlított Ádám? Isten az ő képére és hasonlatosságára. Isten pedig lelki, az Isten lélek. Olyan érdekes kapcsolatok ezek különben, az Isten fizikai lény, és a fizikai lény, és a lelki lény az fizikai dolgokat produkál. Mint hogy kézzelfogható dolgokat. Az Isten, amit teremt, az valóságos dolog. Az Isten is valóságos lény. Ugye az van megírva a zsidókhoz itt levélben, hogy Jézus Krisztus az Isten az Atyának valóságának a képmása. A valóságának a képmása. De mégis Isten lelki lény. És Ádámnak is az Isten ilyen testet adott. Ugye azt mondja a korintusi levélben, hogy vannak lelki testek, így mondja a korintusi levél 15. fejezetében, hogy van lelki test, és vannak földi testek. Ugye? Vagy mennyei testek. Így is mondja. Érdekesen fogalmaz, hogy vannak lelki testek, van Ádám, Például azt mondja, Ádám lelki volt. De azt mondja, nem a lelki volt az első, hanem az érzéki. És tudjátok miért? Mert ha lelki lett volna az első, akkor nem lett volna bűn. De Ádám ugye elkövette az engedetlenség vétkét, és az érzéki lett az első, és akkor eljött a második Ádám. Akkor ő mi volt? Ugye Krisztus volt a második Ádám. Ő a mennyből jött, a mennyei testek pedig lelki testek. Magyarul lelki lény volt. Az azt jelenti, hogy mikor Ádámot az Isten megteremtett, ő egy volt az Istennel. És akkor elkövette a bűnt, akkor ketté szakadtak. Krisztus, mikor eljött, akkor megint egyek lettek. És Krisztus az embert és az Istent egyesítette, és valóban lelki lény volt. Zsidók miért haltak meg a pusztában? Ugye mit mond a zsidókhoz itt levélben Pál apostol? Azt mondja, hogy hitetlenség miatt nem mentek be az újfőre, engedetlenek voltak, mindig zúgolódtak. És azért nem engedelmesedtek az Isten igényének. Ők nem fogadták be. Pedig a zsidók mit mondtak Jézusnak a János 6. fejezetében? Egy kicsit visszalapoztok. A 6. fejezet 31. versében azt mondták a zsidók Jézusnak, hogy a mi atyáink a mannát tették a pusztában, amit megvan írva, mennyei kenyeret adott enniük. És Jézus erre mit válaszolt? Mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Hiába ették a kenyeret, úgymond, ugye hivatkoztak, hogy mennyből kapták a kenyeret, akkor ők valami kiváltságos nép lettek volna. Azt hiszem, mégsem fogadtátok be az Isten beszédét, nem hittetek az ő ígéretétek, és meghaltatok. Ha elfogadták volna az Isten beszédét, hittek volna az ígéreteinek, meghaltak volna. Ugye nem mentek be hitetlenség miatt azt mondja az újföldre. Tehát mondhatnám azt, hogy nem váltak lelki lényé. Nekik nem kellett az Isten beszéde, az Isten ígérete, mentek a maguk fej után. Nem engedelmeskedtek az Isten törvényének, és érdekes módon a törvény is lelki. Azt mondja Pál apostol Rómaiak itt levél 7. fejezet 11. versében, a törvény lelki. Csak mondja, de én testi vagyok. Miért lelki a törvény? Mert az is az Isten lényét fejezi ki, és az Isten lélek. Csak azért sorolom nektek ezeket, majd áttérek rá a kicsit konkrétan is arra, hogy mit jelent az, hogy lelki, hogy lássátok azt, hogy milyen fontos a lelki oldal is a dolgoknak. Mi lelki lénynek vagyunk teremtve. Igaz, aztán testiek lettünk, majd mindjárt rátok, hogy mi is, hogy testi, de azt mondja a Szentírás, hogy csak a lelki dolgok örökké való dolgok. Emlékszem gyerekkoromban, hányszor hallgattam ezt a paptól, hogy ne gyűjtsetek kincseket, ugye mindig idézte Jézus Krisztus a Máté Evangéliumban 19. fejezetében, hogy ne gyűjtsetek kincseket, ami a moly meg a rozsda megrág, hanem olyan gyűjtseket kincsetek a mennyekbe, amit sem a moly, sem a rozsda meg nem rág. Sose értettem. Hát az kézzelfogható a kincs, ugye, de mi az a kincs, amit gyűjthetek, amit nem rág meg a moly meg a rozsda? Ugye? És akkor értettem meg, én is, ezt megértettem ezt az igét, hogy csak a lelki dolgok örökké valóak. Az a világ elmúlik, azt mondja az írás, a kívánság, semmi nem marad meg. De a lelki dolgok örökké valóak. Ti hogyan képzelitek el, hogy milyen egy olyan, szokták mondani, a lelkiismeretes ember, vagy a lelkis ember, vagy tényleg egy olyan lelki lény, vagy egy lelki ember? Na, milyen tulajdonságai vannak. Ha fellapozzátok a Rómabelekhez írt levél 8. fejezetét, Pál apostol a 8. fejezetben tulajdonképpen végig ezt fejtegeti. A 8. fejezet, mondjuk az első versét, ha felolvasom. Szóval nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Azt mondja, az a lelki lény, aki lélek szerint jár, magyarul, akit Krisztus lelke vezet. Krisztus lénye van vele. Vagy a 9. verset olvasom, de ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát akit a Krisztus lelke vezet, az egy olyan lelki ember, az egy lelki lény. Vagy mondjuk ez a kifejezés, hogy lelki ember, most nem lapozom már fel, de az első korintusiakhoz írt levél 2. fejezet 11. versében olvasható, hogy lelki ember. Ez is szó szerint van. Ezt nem én találtam, hogy lelki ember, ez benne van a Bibliában, majd megkereshetjük esetleg délután, hogy van lelki ember. Ugye a 14. vers, se olvasom még a 8. fejezetből, a római megkészítlevő 8. fejezetéből, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istenek fiai. Ugye ezt jól ismerjük. Ha az Isten lelke vezérel, azok Istenek fiai. Tehát, hogyha mi táplálkozunk az Isten igéjével, és az Isten lelke vezet, akkor lelki emberek vagyunk. Na de egy lelki embernek milyen tulajdonságai vannak? Azt hogyan gondoljuk el? Ugye általában, ha valaki kívülről jönnek a gyülekezetbe, vagy megismernek vallásos embereket, nekik van azért valami elképzelésük, hogy mondjuk egy hívő ember az mégis hogy néz ki. Ugye? Most is jött hozzánk az egyik, jár hozzánk egy fiatalember, és akkor ő is elmondta nekem múlt szombaton, hogy hát ugye jött és jött a gyülekezetbe, és ő hát bizonyos dolgokat meglátott esetleg, amelyenek ugye nem az ő elképzelésének megfelelő. Mondom neki, te hogyan képzeled el egy közösséget, vagy azokat az embereket? Ugye általában a fejünkben azért, hogy hát ott olyan tökéletes emberek ülnek le, azok egy olyan szinte hibátlan, csak jóra törekvő, jót akaró emberek. Ugye ez van az emberek fejében általában egy közösségről. Van benne valami amúgy. Én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak szó szerint, hogy a lelki ember az minden gondolata, minden ösztönözése, minden szándéka, minden törekvése, tulajdonképpen minden indítéka az Isten lelkétől van. Mert milyen a testi ember? Azt mondja az írás, a test gondolata az halál. Azt mondja, a test az Isten törvényének nem engedelmeskedik, nem is teheti. És a lelki ember az olyan, hogy uralkodik benne az Krisztus lelke, és nem engedi, hogy a test nyilvánuljon meg. Hogyan tud megnyilvánulni a test? Nagyon egyszerűen. Amikor a természetünk ugye mondja magáét, amikor jönnek a különböző gondolatok, ugye azt mondja a Róma belekezült levél 8. fejezet, hogyha visszalapoztok egyel 5., 8. vagy 7. versig, mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Hát érdekesség, kettőség van az emberben, nem? Egyrészt van a test gondolata, ami aztán tudjuk, hogy hogyan tudja az embert meglepni, még csüggedés formájában is, az mindig a testből fakad. Abból az önző természetből, amit örököltünk a szüleinktől, ők meg egész állatból visszamenőleg, de van a lélek gondolata. A lélek gondolata az élet és békesség, azt mondja az írás. És általában ez a kettősség azért bennünk van. Aki a léleknek enged, az egy lelki emberé válik. Aki a testnek, az meg testi ember marad. Hogy a test szerint valók a test dolgaira gondolnak. Úgy is feltetném a kérdést, hogy most hol jár az eszünk? Néha lehet így magunkat így ellenőrizni. Hol jár a mi gondolatunk? Mi jár? Mi foglalkoztat? Ebben a pillanatban is. A test gondolata érvényesül, hogy hagyjuk, hogy a lélek gondolata érvényesüljön. És ez a kettő, ez tulajdonképpen állandóan egymással küzd. Úgy is van az igehely, hogy most nem jut eszembe, de az a lényege, hogy a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen. Ugye? Ezek egymással amúgy ellenkeznek, hogy ne azt cselekedjetek, amit amúgy akarnátok. És ez egy ilyen 24 órás munka általában, ugye egy testben vagyunk. Mikor ugye ezért nagy kérdés, hogy tulajdonképpen mi kivel azonosulunk, kinek az oldalára állunk. Kinek engedünk? A léleknek, vagy a testnek? Van egy olyan szép igeje a Bibliában, az 1. Korintusi levél 6. fejezet 15. vers, hogy aki az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Aki az Úrral egyesül. Hogyan lehet az Úrral egyesülni? Ha elfogadjuk Krisztusnak a megváltását, ugye az jön az úrvacsora is, táplálkozunk az ő a kenyérrel, táplálkozunk az ő beszédével, és engedünk a lélek késztetéseinek. Van egy olyan ige a Bibliában, amit ti is ismertek, hogy minden, ha valamit tesztek, azt lélekből tegyétek. Ugye ez ugye hétköznapi gyakorlata is igaz, nem? Vannak olyan emberek, akik bármit cselekszenek, az igyekeznek a lelkismeretesen elvégezni a munkájukat, még a fizikai munkát is. Na de a lelki dolgokra is átvisszük mi azt, hogyha valamit teszünk, azt lélekből cselekedjük, azt mondja, úgy, mint nem embereknek, hanem mintha az Istennek tetszésére művelnénk. Jakab apostol 3. fejezet 17. versében így írja, hogy a felülről jövő bölcsesség pedig először is tiszta, békeszerető. Ugye a felülről jövő azt jelenti, hogy vannak, azt mondja Pál, vannak mennyei testek, és vannak földi testek. Krisztus a mennyből való, Ádám meg a földből való. És azt mondja, vannak a felülről bölcsesség, ami az Istentől jön, pedig először is tiszta, békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Mondhatnám, ez egy nagyon szép jellemzése egy igazi lelki embernek, aki a felülről bölcsesség, amikor az Isten lelke vezet valaki. De az nem, az tiszta, békeszerető, nem. Vagy úgy a testi emberre mondja, hogy mindenféle, majd mindjárt felos, hogy mi az első dolog, ami egy testembernél megjelenik. Nagyon szép jellemzés. Azt mondja, hogy valamit tesztek lélekből, cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem emberek tetszésére. Ha mi mindig úgy gondolkoznánk, és hagynánk az Isten lelke munkálkodja bennünk, hogy amit én csinálok, ezt nem azért csinálom, hogy az emberek dicséretet nyerjek, vagy elismerés, vagy előnyt szerezzek vele, hanem mindent úgy végeznék, hogy az Istennek a tetszésére, akkor az igazi lelki munka volna, nem? Ha belevisszük a magunk elgondolását, meg úgy, hogy hát most az emberek mit fognak erre mondani, mit nem, hát az már nem egészen lélekből van. Ugye mi jellemző a testélyes gondolkodásra? A Jakab apostol 3. fejezet 14. versét fellapozzátok. Jakab apostol, ugye ez volt a lélek, lelkitest. 3. fejezet, 14. verset pillanat. A 3. fejezet 14 és 16. versét olvasom. Kicsoda köztetek bölcs és okos. Mutassa meg az ő jó életéből, az ő cselekedeteit bölcsességnek szelítségével. Ha pedig keserű irigység és szívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység és szivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Tehát ha testies gondolkodásnak ez a következménye, azzal kezdő az irigységkön, most már nem lapozom fel, de a korintusi levélben ugyanígy kezdi, hogy ha testben vagytok, akkor ott megjelenik az irigykedés, a versengés, meg a visszavonás, meg a civakodás. Ugye az érdekes, hogy ugyanazt sorolja fel ott is Pál, mint hogy itt felsorolja Jakab apostol, hogy a testies gondolkodásra, ha megnézitek a világban most, nem ez az Úr? Hát két ember is állandóan azon veszesz, hogy vitatkozik. Mindig versengés van, civakodás van, igyiség van, vitatkozás van. Ez a testies gondolkodás, de a lélek gondolata nem ilyen. Azt mondja a Pál apostol a Róma beliekhez írt levél 13. fejezet 14. versében, hogy ne tápláljátok a testet kívánságokra. Aztán ezt is jól ismerjük, ezt az igét. Mit is jelent nem táplálni a testet kívánságokra? De azt jelenti egyszerűen szólva, hogy az ember ne foglalkozz olyan dolgokkal, amelyet a test követel. Nem csupán az étvágy, szerintem az teljesen másodrangú. Az ember ne foglalkozzon, ne nézzen, ne olvasson, ne gondolkozz olyan dolgokra, amelyek a testnek valók, mert abból mi lesz? Irigység, versengés, civakodás, hazugságok. És az ember teljesen tönkre tudja tenni. Mit gondolod, hogy ki tud igazából segítséget nyújtani? A világ azt mondja, a Pál apostol az mindenestől test. A világi gond, az a testnek a gondolata. Emberek sok mindenre megvannak terve, hogy most beszélgettük is a szombatiskolán. Nagyon sok mindenre le vannak terve, és az emberek tényleg a saját bűneikben is vannak benne, azon felül még jönnek az életnek a tervei, meg gondjai. Mi, akik ismerjük az Istennek az igazságát, és látjuk azt, hogy nekünk tényleg lelki lényé kellene válnunk, és azt mondja Pál, hogy lelkiekhez lelkieket szabva, ki tud igazán segíteni ezeknek az embereknek? Ki tudja az embereket útba igazítani? Amikor leülsz valakivel, és ugye elmondja mondjuk a problémáját, a terheit, a küzdelmeit, a nehézségeit, a tényleg az embernek a keserűségét, akkor ki tud neki segíteni? Testi ember tud testi embernek segíteni? Hát valamit mond, de túl sok minden nem tud csinálni. A Galatákhoz írt levélben van egy nagyon szép tanács, az első fejezet, és a hatodik fejezet első versében a Galatákhoz írt levél. Így mondja Pál apostol, hogy atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat szerítsidnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértesítse magad is. Mit mond, ha előfogja is az embert valami bűn? Ugye hányszor találkozunk olyan emberekkel, mi a közösségben is, hogy hát megkísértetik, azt szoktuk mondani, meg különböző bajok érik meg, hogy Katika is elmondta, az ember tényleg sok mindennel küzd. De mindjárt biztos küzdünk dolgokkal. Akkor azt hogyan lehet útba igazítani? És ki igazíthatja őt útba? Hát az, aki lelki, nem? Hát a testiek vagyunk, mi tudunk valamit mondani a másik embernek? Hát valamit tudunk, de az nem lesz neki segítség. Értitek, hogy milyen fontos az, hogy az ember tényleg lelki lényé válik? Olyan lényé, akiben tényleg megvan a tisztaság, a békeszeretet, az engedelmesség, hogy Jakobostól felsorolta, nem képmutató, irgalmassággal teljes, hogy a lelkünkből, fizikai testünkből valóban lelki dolgokat tudjunk produkálni, vagy az ember, a másik ember, a lelkileg tudjunk viszonyulni. Nagyon, az emberek különben ezt megérzik a másik emberem. És a igével való táplálkozás pont erre utal, és azt hiszem az úrvacsorának is az egyik fő célja ez, nem csak az, hogy az Isten megbocsássa a bűneinket, mert ugye azért jön ki, hogy rendezzük az Isten a bűneinket, az Isten lemossa rólunk a bűneinek a terhét, hanem az Isten szeretne minket lelki lényi, lelki emberré formálni, hogy úgy tudjunk az emberekhez viszonyulni, hogy tényleg segítségre lehessenek. Nekünk is igazából sokszor az a boldogság, ha lelki lények vagyunk, mert a testnek a gondolata az teljesen tönkre tudja tenni az embert. De a lélek gondolata azt mondja, az élet és békesség. Az én beszém bizony élet és békesség. Vagy lélek és békesség, vagy lélek és élet. Az Isten beszéde, ott van az élet, ahol az Isten beszéde jelen van, és az Isten lelke is jelen van. Beszélhet az ember az Isten ígér, úgyhogy nincs ott az Isten lelke. Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem csak kenyérére az ember, hanem az Isten minden igéjével. Ugye ezt is sokszor elmondjuk, de belegondolunk, hogy miért kell az Isten igéjével élni. Nem csak ugye kenyérrel tápláljuk a testet. Hát azért, hogy tényleg lelki emberek legyünk. Csak a lelki dolgok örökké való dolgok. Azt mondja János, hogy vagyis a János evangéliumában olvashatjuk, Jézus Krisztus maga mondta, a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. A lélek az, ami az embernek életet ad, az Isten beszéde az, amely az embernek életet tud adni. Az Isten igéje, amire a kenyér is mutat, az úrvacsorai kenyér, és azt a célt szolgálja, hogy Krisztus lelke legyen bennünk, és mi is Krisztusban legyünk. Hogy amikor megnyilvánulunk, az lelki legyen. Ne testi. Azért, hogyha most úgy odafigyelnénk a másikra, vagy saját magunkra is, hogy ki tudnánk szelektálgatni, hogy ez testi volt, ez meg lelki. Nem? Saját magunkban, de a másikban még jobban. Na, ez testi volt. Figyeljetek oda magatokra ezzel kapcsolatban, és azt kívánom mindenkinek, hogy amikor olvassa a Szentírást, amikor gondolkozik az Isten dolgain, magát is úgy vizsgálja meg, hogy én most testi vagyok, vagy lelki. Most az én természetem diktál, hogy az Isten lelke munkálkodik bennem. Most, amikor én valamit akarok tenni, ez lélekből van, vagy csak az én elképzelésem. Amikor emberekhez beszélgetek, ez nekem szívből jön, lélekből, vagy csak úgy testből, vagy éppenséggel teher nekem. Amikor imádkozom, ugye az Istenhez, akkor én azt kérem, hogy Istenem, engem formálj lelkévé, és az emberekhez tényleg lelkileg tudjak viszonyulni, vagy szeretném, az Isten megoldjon nekem dolgokat, és én valahogy szeretnék az életbe megélni. Szóval az Isten munkája ez bennünk, és én azt hiszem, hogy a kenyér is ezt a célt szolgálja az életünkben. És figyeljétek magatokat a hétköznapokban, hogy csak az örökkévaló dolgokat tudja az Isten bevinni a mennybe. Ugye azért nem kell gyűjteni a kincsek. Csak az örökkévaló dolgok. Amit így beszélgettünk Katika veled is, az ember tényleg sok mindent szeretne az életnek, tényleg szeretne a terheket letenni, meg sok mindent. De jól, hogy annyit megértettem az Istentől, hogy az Isten csak az örökké dolgokat akarja bevinni a mennybe. Ugye a léleknek gyümölcse, ismeritek alatt a levélben mik azok. Csak azok maradnak meg, semmi más. Mi szeretnénk abban az ebben sok mindent még talán elérni, meg megszerezni, megtartani, meg sok mindent élvezni, de ez a világ elmúlik. De az Istenünk beszéde az örökre megmarad. És az Isten beszéde nálunk is, ugye, mint jó talajra találott a mag kihajt, akkor a mi jellemünk, a mi lényünk is lelkivé válik, és azt mondja a Pál apostol, hogy vannak mennyei testek, arra azt mondja, azok a lelki testek, meg vannak földi testek, és a lelki testek öröklik az Isten országát. Érdekes az összetétel, nem, hogy lelki, de test. Hogy lett a lelki, fizikai test. Úgyhogy az Isten úgy teremtette az embert, hogy a fizikai test az lelki dolgokat tud produkálni. És ez a vég célja is. Az Isten országában már nem fog megnyílni, nem lesz. Ugye ezért is kell az Istennek újjáteremteni a testünket, mert nem vihetjük a saját természetünket a mennybe. Ott olyan lelki, nem tudjuk, hogy a lelki testnek milyen tulajdonságai vannak, mondjuk Jézusról egy kicsit úgy sejthetjük, mikor ő föltámadt, mert tudjátok, hogy ő átment például a falon. Nem? Vagy például felemelkedett a földről. Vagy megjelent. Test volt, de mégis a tulajdonságai már mások voltak, mint a mi fizikai testünknek. De Krisztus ebben a testben is mindig lelki lény volt. Aki őt látta, az látta az atyát, az Isten pedig lélek. Ez is egy érdekes összetét, hogy az Isten lélek, de látták Krisztus, látták az atyát. Mert látták Istennek a jellemét Jézus Krisztus arcán. És az Isten is lélek. Kérem, testvérek, hogy bennünk is, ahogy Pál mondja, Krisztus kép ábrázolódjon ki úgy, hogy valóságos lelki lények legyünk. Ne csak elméletben gondolkozzunk ezen, hanem imádságaitokban emlékezzetek meg el, hogy az Isten ezt szeretné bennünk, hogy mi a mi egész lényünket, az egész gondolkodásunkat szeretné megtölteni azokkal a jelentvardonságokkal, amelyeket a Jakab apostol is felsorolt, és amit az egész Biblia végig is elinkt el, hogy legyünk lelki lények. És amikor veszitek magatokhoz a kenyeret, akkor sose felejtsétek, hogy nem csak bűnbocsánat, nem csak Krisztus megtört testét jelképezi, nem csak a bűnbocsánatot akar az Isten nekünk adni, hanem ez együtt szeretné, hogy mi minden nap vegyünk magunkhoz azt a kenyeret, mert az ember nem csak kenyérrel él, hanem az Isten minden igéjével. Amen.